Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. 3,5 év, 124 rész után befejeződik a Szavakon túl. Rendhagyó résszel búcsúzik a sorozat. Némi nézői ösztökélés után most szerepet cserélek, és én fogok választani az alkalmi kérdezőm által összeállított fogalmak közül. A sorozat első részében Máté Gábort kérdezhettem, és keretes szerkezetként most vele is zárul a Szavakon túl. Arra jutottam, hogy talán izgalmasabb és újszerűbb, ha nem egy profi riporter, hanem egy általam ismert és rendkívül szeretett személy, történetesen egy nagyformátumú színház csináló kérdez majd. Nem titok, hogy szoktunk kamerák nélkül is beszélgetni. Azt nem ígérjük, hogy mindezt most egy az egyben reprodukáljuk, de kísérletet teszünk két ember kötetlen jó ízű beszélgetésére. Tehát az alkalmi riporter Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója. Hát Gábor, akkor mostantól kezdve te vagy a főnök.
Rendben van. Akkor játszunk. Annyiból, hogy azt szoktad mondani, hogy ahogy azt már megszokhatták. Egyrészt megszokhatták, de most olyat játszunk, amit nem szokhattak meg, de annyiból megszokhatták, hogy átadok neked egy papírt. Ezt most a hallgatóknak is mondom, hogy szoktad mondani.
Igen, mert ők ugye nem látják.
Ők nem látják, de mégis mondom, és azért a hallgatók kedvéért felolvasom azokat a szavakat, amiket összeírtam. Ami valószínűleg, hogy szoktad mondani, egy-egy aspektusa, vagy az illetőnek...
Fontos személyre, idézetére
utal, vagy reményeit szerint.
Ezek idézetek, ugye?
Hát ezek annyiból idézetek, hogy ezeket mindig te mondod. Tehát tulajdonképpen olyan kifejezéseket, szavakat gyűjtöttem össze, amit úgy éreztem, hogy kicsit gyakrabban használt a szokásosnál, vagy a fülnek kellemesnél. Tehát arra nézvést, patika mérleg, sarkall, emlékeim szerint, mi az ismérve? Jól sejtem? Ütre-botra. Van egy megoldó képletem. Bornírt a kérdés. Csak amennyi rám tartozik. Benne van a jegy árában. Szoktam volt mondani. Megsüvegelendő. A 700-át neki. Akkor mit kell csinálni? Aspektus. Ez idő szerint... Ennek dacára. Pestiesen szólva, magától értetődő természetességgel, 0-24-ben, eleddig, nagyjából egészében, feltéve bár, de meg nem engedve.
Tényleg szoktam ezeket, gyakran használom.
Igen, kicsivel gyakrabban, mint egyebeket. Ugye tulajdonképpen neked választani kéne, mert itt nagyon szorgalmas voltam, és mindenféle dolgot összeírtam, ami nem feltétlen kérdés lesz, hanem hát valamiket én itt mondok, feltéve már, de meg nem. Ugye nem vagyok, egyáltalán nem vagyok a szakmád mestere. Tehát akkor mondjuk kezdjél el gondolkozni azon, hogy mivel
melyik
kéne
legyen
kezdeni.
Igen. Hát legyen az aspektus.
Aspektus, kérlek szépen. Na, azt szoktad mondani, vagy legalábbis én arra következtettem, hogy te nem hiszel a véletlenekben.
Igen.
Ezt lehet mondani, igaz?
Olyan értelemben nem hiszek a véletlenekben, hogyha valaki úgy éli az életét, hogy valamilyen kiszolgáltatottsággal, és így a vakvéletlen szintézisében reménykedik, hogy az élete alakulása az tulajdonképpen ezen múlik. Nyilván van az életben szerencse, tehát amikor ott ülsz egy autóba...
Jó, de a szerencse az egy más dolog, mint a véletlen. Nem?
Én inkább azt mondom, hogy a szerencse az az, amikor az esély találkozik a felkészültséggel.
Az a szerencse.
Az a szerencse, szerintem.
Aha, értem.
Tehát az esélybe hiszek, igen, hogy az egy véletlenszerű valami.
Igen.
De hogy pusztán ezek döntenék el a te életedet, abban nagyon nem hiszek.
Na akkor vegyük azt a különleges esetet, ami veled történt. Tudni, azon kezdtem el gondolkodni, hogy ez igaz-e vagy nem igaz a te esetedben. És ugye te azt mondod, hogy valahol Székesfehérváron tanultál Kodolányi, meg milyen főiskola vagy egyetem, nem tudom mi volt az akkor éppen főiskola. Nézzetek, ugye jelentkeztél a riporter kerestetikbe. És kérlek szépen, volt egy heted, hazamentél, és kiderült, hogy a riporter kerestetikbe bejutottál a nem tudom én 70-be, vagy 60-valahány emberbe, 1000 nem tudom én hányból. Hát ez egy véletlen kiderülés, és ugye ez nem szerencse, hanem ez az abszolút véletlen az esetedben. Tehát furcsa a teszádból azt hallani, mániákusan vagy monomániásan azt hajtogatod, hogy nincsenek véletlenek, de ez, hogy te pont akkor mentél haza, idejében mentél haza, pont azon a héten mentél haza, és úgy tulajdonképpen, ha ez nincsen, akkor tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mi történik veled. Egyáltalán nem történik, de ez nem olyan, mert azt szoktad még mondani, de arra ugye megpróbáltam felkészülni, mint hogyha te lennék, tehát hogy azt mondod, hogy a vonat megáll mindenkinek, csak az a kérdés, az ember felszáll-e a vonatra? Hát figyelj, itt véletlen volt, hogy te éppen ott voltál, a vonat megállt.
Nem? Egyébként valószínű megtudtam volna, hogy van egy ilyen felvétel, csak sokkal kacifántosabb módon, és nem vagyok benne biztos, hogy én eljutok erre a felvételre. Úgy itt az történt, hogy elkezdtem a fehérvári főiskolát, és tanulmányi hét volt, azt hiszem így hívják, és hazaküldtek minket hétfőn.
Aha.
De nekem akkor még nem volt otthon, mármint Párkányban internet. Én így emlékszem, és egy középiskolai barátomnak megadtam a hozzáférés lévén, hogy azon keresztül bonyolódott a mindenkori aha kommunikáció a Riporter Kereseték stábjával. És ő hétfőn szólt, hogy téged keresnek, mert van itt egy e-mail, hogy majd hívni fognak. És kedden fölhívtak, teljes váratlansággal, hogy én a Hillerrel fogok interjút készíteni.
Tehát
másnap
már azt is megmondták, hogy kivel fog meg.
Ez nem volt
feltetés. De mit kell, de hogy felvételizti? Csak beadtad, hogy te vagy Kadarka Jendre Párkányból, izé, és már bekerültél az ezer, nem tudom, nem. Hát mi
ez
történt.
Ez egy több körös történet volt. Tehát jelentkeztünk 1075-en, uh-huh, és 5 vagy 6 teszt volt, ez közismereti teszt, gyakorlati teszt, elméleti, tudáspróba, minden szempontból kamera előtti próba. Kvázi ez egy felvételi volt.
Na, de akkor te már voltál ott? Persze. Te gyakorlatilag azért már voltál ott.
Azt tudtam, hogy bekerültem a 60-ba, csak
aha,
azt nem tudtam,
hogy mikor,
hogy szerdán lesz az első adás, amit majd rögzítenek, és nekem ilyen fokozott szerepet szánnak, hogy az akkori oktatási és kulturális miniszterrel kell nekem interjút készíteni. Elgondolkodtattál, amit mondtál. Kétségkívül ebben van egy véletlen faktor.
Hát jelentős.
Igen, de abban például nem, most így belegondoltam, azt nehezen tudom elképzelni, hogy én akkor egyáltalán nem szerzek róla tudomást.
Uh-huh. Na jó, de most jött ez a szekér, ugye ez az aspektusos szekér, megállt előtted egy szekér, felszálltál rá, de azért egy valamit hadd mondjak, de lehet, hogy ez egy másik kérdéshez tartozott volna, hogy az nagyon érdekes, vagy számomra nagyon érdekes volt, amikor közzétetted ezt a Riporter keresztül.
Amikor a Hillerrel végül is csináltam egy interjút.
Igen, és aztán utána tavaly, vagy valahogy egy év, másfél éve ezt lehetett látni, már nem emlékszem, Facebookon, vagy Instagramon.
Mindenhol
lehetett látni. És számomra nagyon érdekes volt, hogy te ugye oda mentél a NapTV-be, és kicsit olyan voltál számomra, mint egy kaméleon. Tehát, mint aki tudná, hogy tulajdonképpen mihez kellene hasonlítani, hogy ott megfeleljél. Mert meggyőződésem, hogy te ott, mint riporter, tehát amiket kérdeztél, és ahogy kérdezted, az lényegében, ha egy kicsit sarkítottad volna, vagy tovább sarkítottad volna, az egy Gyárfás Tamás paródia lett volna.
Gyárfás Tamáshoz hasonlított.
Egy az egybe úgy kérdeztél, amilyen kérdező technikája neki volt, kicsit még a beszédtechnikád is ráhajazott. Ugye neki volt egy ilyen kek, általában ilyen sportplusz, vagy
igen,
ilyen
dolgokat,
ilyeneket csinált, és annan az az ember érzés, hogy olyan kellemes, de még akkor is, ha kellemeset kérdezett, akkor is olyan kellemetlen volt.
Te ilyen voltam a Hillerrel.
Nem úgy volt-e kellemetlen, hanem megpróbáltál, hogy mondjam, mint aki megpróbálja magát már megtalálni, és azt gondolta, hogy talán, vagy nem is gondoltad, ez inkább ilyen ösztönös dolog lehetett, hogy tulajdonképpen az a tuti, hogyha olyan vagy, mint aki itt a főnök.
Nem feltétlen a Gyárfáshoz képest akartam szerintem meghatározni magam, de abba biztos vagyok, hogy a bizonytalanságom és a méretetlen izgalmam, azt palástolni próbáltam egy ilyen határtalan magabiztosság látszatával. És az lehet, hogy tűnhetett olyannak, mintha én végtelen, offenzív, magabiztos és frontális vagyok Hiller Istvánnal szemben, elárulom, hihetetlenül be voltam tojva.
Igen.
De nagyon sokat néztem én a Napkeltét. Tehát azért akkor még nagyon érdekelt a közélet, a politika, és azért én a sport az meg iszonyatosan, tehát volt egy időszak, amikor a sportriporterkedésen is elgondolkodtam, a Sportpluszt is néztem, szerintem tájékozott is voltam, és ezek nem tudatos, mint a követések, legalábbis szerintem. Egész egyszerűen az ember valahogy a teljes bizonytalanságából fakadóan a fogódzókat a mintázatok alapján próbálja meg saját magának megalkotni, mint követendő példa. Ez nem egy nagy tervszerűség volt még akkor szerintem, hanem a Hályok Kovács esetlensége nyomán valahogy kell csinálni címmel, akkor csináljuk úgy, vagy próbáljuk meg csinálni úgy, ahogy ezt láttam másoktól. De nagyon be voltam tojva, tehát én nem tudom, hogy...
Jó, ez nem látszott, vagy legalábbis ennyi idő távolából ez nem látszott, mondjuk a Hiller nagyon rendes volt.
Nagyon.
Akarok politizálni, ez nem tudom, azt jelenti-e, hogy ma az ember mondhat ilyet, hogy valamikori kultuszminiszterre, hogy rendes volt veled.
Iszonyatosan
tehát
rendes
lehetett
volt
volna szörnyű is.
Ez így van.
Tönkre tehetett volna megjegyzéseket tehetett volna, fölháborodhatott, mindenféle csinálhatott volna.
És mondjuk el valamit, ami ma már szerintem felfoghatatlan, hogy ez megtörtént. Becsület szavamra mondom, hogy senki még csak kísérletet se tett arra, hogy ez a Párkányból jövő teljesen zöldfülű 18 éves gyerek ezt vagy azt kérdezhesse, vagy ne kérdezhesse. Bármit kérdezhettem tőle. Tehát a mai eszemmel elképzelhetetlen.
Ilyen ma már biztos nincs. Nincs az a műsor.
Nincs az a műsor. A kormány oldal egyik legbefolyásosabb és legnépszerűbb politikusa egy zöldfülűvel szemben kiállt, és azt mondta, maga azt kérdez tőlem 5 percig, amit akar. És arra bizony nagyon emlékszem, hogy ő támogató volt, kicsit, még azt is megkockáztatnám, hogy ilyen cinkos összekacsintás volt köztünk.
Határozottan.
Néha kicsit hegyke volt, de ez jót tett a műsornak. Meg is dicsért egyébként, az izgalmam akkor múlt el, amikor megkérdeztem tőle, hogy miért hagyott fel a tanítással, és azt mondta, hogy mert nem bírom ki az olyan alakok nélkül, mint ön.
Aha.
És akkor azért megnyugodtam, hogy ezt a regnáló kultuszminiszter mondja egy 18 éves fiúnak. Nekem az sokáig életem meghatározó napja volt. Tehát ha egyet kellett volna mondani, ami úgy új irányt szabott az életemnek, akkor ez az a nap volt. Szeptember 3-ai szerdai nap vettük föl 2003-ba, és mondom, egyedül jártam Budapesten, értelemszerűen egyedül is jöttem haza a távolsági buszon. És nem tudom neked azt megmondani, hogy az az út az 5 percig tartott, vagy 4 órán keresztül tartott. Tehát valami olyan földön túli boldogság, elégedettségérzés járt át, mert azért ezt mondjuk el, hogy én előtte jó nagy arccal gondoltam azt magamról, hogy nekem ez a kijelölt út, hogy nekem riporterként kell majd Magyarországon, felvidéken, Magyarországon tevékenykednem, de semmilyen érdemi visszaigazolás erre nézvést azért nem volt. Tehát azok, akiknek én adtam volna a szavára, tehát például Baló, aki ott volt, Medgyessy Gusztáv, Gyárfás, Vitrai, tehát hogy kerülhettem volna velük korábban kapcsolatba, hogy akár csak egy biztató, bátorító bólintással azt mondják, hogy öcskös, lehet, hogy nem annyira tévút ez, mint amit te gondolsz. Ott pedig olyan sűrítetten, olyan kedvesen és olyan nagy-nagy szeretettel bátorítottak engem ezek az emberek, köszönhetően a Hiller interjúnak, hogy nekem az egy revelatív pillanat volt. Nem biztos, hogy a rajt vagy a kezdő lépések azok úgy alakulnak, ha ez nincs.
Oké.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl, amelyben Máté Gábor kérdezi Kadarkai Endrét.
Na válasz egy másikat, ahogy szoktam mondani, mert úgy érzem, hogy ezt túl tárgyaltuk, ezt az aspektust.
Emlékeim szerint.
Kérlek szépen.
Harmadik, negyedik föntről.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt mondtad. Igen. Az, hogy például a NapTV-s munkatársak, amikor elkerültél az Ugló TV-be, egyszer mesélted, vagy talán hogy mondjam, hivatalosan is mondtál ilyeneket, hogy tulajdonképpen ők maguk nagyon sokat segítettek abban, hogy lökögettek téged, hogy ezt te csináljad.
Ez így van.
Akkor tehát amikor a NapTV-ben ugye megszűnt a NapTV, akkor te tulajdonképpen, szóval milyen az, amikor te bajban vagy? Emlékeid szerint.
Akkor nagyon bajban voltam.
De milyen az, amikor bajban
voltam? Kétségbe esett voltam. Még arra is emlékszem, hogy elkezdett zsibbadni a bal oldalon.
Oh.
És én, amikor elmegyek orvoshoz, ott emberhalál közeli állapotban kell legyen az ember. Izzadtam, hevesen vert a szívem, és elmentem egy házi orvoshoz, megmérte, mit szoktak ilyenkor, vérnyomást, meg ilyen EKG, vagy mit csinált, és azt mondta, hogy semmi baj a szívének. Történt-e magával most valami munkahelyváltás? Mondom, az történt. És mondta, hogy akkor ez ilyen pánikrohamszerűség, nevezetesen, hogy valószínűleg egy nagy nyomás volt és van önön, és én akkor jöttem rá, hogy ezt így én nem helyeztem el magamba. Hát gondold végig, azért én 22 vagy 23 voltam. Nem volt kiterjedt kapcsolatrendszerem a médiában. Tehát én annyira abban az alomban szocializálódtam, és azokat az embereket ismertem, az a koordinátorrendszer volt nekem őshonos és ismerős, hogy azon felüli médiavilág egy távoli, ismeretlen, beláthatatlan valami volt, hogy mi a túró lesz velem. Hisz annyira hozzákötődtem 18 éves koromtól fogva ahhoz az istálóhoz, hogy volt bennem bizonytalanság, még hogyha azért teljesen nem engedték el akkor a kezünket, vagy engedte el a kezem egy Gyárfás Tamás, tehát a nemzetközi úszóélet, az európai úszóélet vonatkozásában dolgozhattunk.
És tehát többet magaddal.
Így van. Így
tehát
van.
Nem csak te, hanem
abszolút segítőkész.
De hogy arra, hogy ez nagy vitás a részedről, hogy képzelhetett, tehát a napkeltéről mindenki, tehát állandóan azt terjedt el, hogy mindjárt nem lesz, mindjárt lekerül, mindjárt átkerül.
Gábor, 22 éves voltam. Nagyon már, persze, ezek teljesen logikus érvek, amit mondasz, de 22 évesen felvidéki gyerekként örültél, hogy a budapesti médiában te helyet kapsz, és 20 évesen a magyar miniszterelnökkel készítesz interjút, vagy az ellenzék vezérével Orbán Viktorral. Nem voltak ezek mi interjúk, tehát ők erre nem emlékeznek, de ezek ilyen kétperces, háromperces interjúk.
Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy oda szaladtál hozzájuk egy mikrofonnal, kérdezhetél tőle kettőt.
Hármat, négyet.
Hármat, de ez meg volt beszélve, hogy mit kérdezhetsz?
Nem,
vagy...
soha.
Instrukciót kaptál el, hogy nem. Milyen irányba menjen?
Nem, nem.
Tehát az, ami téged érdekelt? Vagy?
Nyilván a sajtótájékoztató témájából fakadóan, ezek azért nem feltétlen politikai interjúk voltak, ezt hozzá szeretném tenni, tehát ezek azért nem tudom, társadalmi ügyekben tett állásfoglalások voltak, én nem foglalkoztam politikával. Ezek a külső riportok azért nem a napi politikai történésekre reflektáltak az esetek igen jelentős részben, de én ott nem azt mérlegeltem, hogy mi lesz majd a napkelte után. Hát örültem, hogy csinálhatom.
Igen.
Örültem, hogy az Acél Endrével vagyok egy értekezleten, ami megtiszteltetés
hát,
volt. Hideg zuhanyként ért bennünket, és kétségkívül így van. Harak László, Ormos Tibor és Dujánszki Tibor jóvoltából, akik ingyen és bérmentve segítettek és dolgoztak az Arckép című műsor.
De ők kicsodák,
én nem ismerem. A napkeltének az egykori stábja.
És ők mit csinálnak most?
Operatőrök tudod? Voltak.
Operatőr.
Rendező is van köztük, Dujánszki Tibor. Ők például 100, nem tudom hány részen keresztül jöttek, volt, aki autóval ment és hozta a vendéget a saját benzinköltségén. Tehát én még élek hálás leszek ennek a három embernek. És meg is mondom, hogy miért. Azon túl, hogy az ő emberi nagyságuk, segítőkészségük itt azért csapra lett verve és kifejezésre jutott, de hogy én ezt úgy tanulhattam meg ezt a mesterséget, nem megbántva, vagy kicsinyítve az Ugló TV jelentőségét, hogy azért nem a frontvonalba, mindenki szeme láttára csetlettem, botlottam. Ki tudott alakulni az a fajta magabiztosság, vagy rutin, vagy az a fajta pósztalanság, hogy azért nem tűntem teljesen kezdőnek, amikor már egy következő munkahelyen csinálhattam arcképinterjúkat.
Igen, de te mondjuk, te magad hívtad de ezeket az embereket, hogy valaki helyette
volt egy szerkesztő? Nem, szerkesztő nem volt, én voltam a szerkesztő, de Dujánszki Tibor, a rendező, intézte mindezt. Tehát,
de mit mondott ez a szegény Dujánszki, hogy van itt egy fiatal ember, még nagyon fiatal, én hiszek benne,
körülbelül.
Tessék már eljönni, nem lesz kellemetlen, vagy majd, hát érted meg, hát ez. Tulajdonképpen ez most az az időszak, nem, amikor a amikor ilyen kamuriportok is születtek, tehát még azt is ihették ezek az
abszolút.
Emberek, hogy ez úgy, hogy van, egy hülyeség lesz.
Szerintem az elején nagyon jó kérdés, mert én például most lehet, hogy rettenetesen részvétlennek fogok tűnni, vagy csalódást okozok sokakba, én nem mennék ma el riportalanyként egy 22 éves fiúcska szánypróbálgatásainak megsegítésére. Ebbe egész biztos vagyok. Lehet, hogy rossz ember vagyok, nem szeretek interjút adni, és úgy vagyok, hogy ne rajtam gyakoroljanak. Én ott csináltam, számomban nagyon rossz vagyok. Szerintem 130 körül interjút, az nagyon sok.
Csak.
Ha megkérdeznénk most a kollégáimat, szerintem én olyan 10 részenként abba akartam hagyni. Tehát, ha ők nincsenek, biztos, hogy abba hagyom. Ugye a fiat te tanítottál nagyon sok évén, ezt pontosan tudod. Türelmetlenek. Ők azt gondolják, gondolom a színésznél is, hogy az első rostavizsgán ők Sós Imrék lesznek. Ha nem, akkor abba kell hagyni a fenébe. Hát nem, ezt meg kell tanulni, ezt a szakmát. Tehát én is azt gondoltam, hogy csinálok 10-et, és akkor fölhív a, nem tudom, az RTL Klub vezérigazgatója, hogy meg vagy. Hát nem, hát egyik rosszabb volt szerintem, mint a másik, már riporter szemmel. Izgultam, tudálékos voltam, modoros voltam, fölírtam a kérdéseket, a spontaneitásnak sok teret nem hagytam, és valahogy azt gondoltam, hogy nekem úgy át kell jönni a személyiségemnek, tehát valami nagyon erős, nagyon markáns, nagyon megjegyezhető, nagyon karakteres, nagy aurával rendelkező riporter ikont kell itt már főskiccel, nem 23-24 évesen. Ez nem történt meg, mert hogy én ezeket visszanéztem, pontoztam magam, elemeztem, túl is elemeztem, erre is rájöttem azért az
de életem. De 1-10-ig, vagy 1-5-ig, vagy hogy pontoztam?
1-10-ig, és olyan nagyon sok hét fölött itt nem adtam a különböző képességekre. Tehát nem úgy néztem ki, hogy meg vagy nem úgy nézett ki.
Na de mik voltak a képes? Spontaneitás?
Igen.
Vagy mik voltak, mondja egy-kettő kategóriát.
Hogy reagáltam-e? Tehát például az, hogy figyeltem-e? Uh-huh. Figyeltem-e?
Uh-huh.
Mennyire tértem el a papírtól? Ez nekem nagy bajom volt. Tehát én fölírtam a 48 kérdést, és ha te megkérdezted volna, vagy én megkérdeztem volna tőled, hogy szereted-e a, nem tudom én, paprikás krumplit, és te azt mondtad, hogy mondjuk ez az első 10 interjúról beszélek
persze.
Most, és te azt mondtad volna, hogy sajnos nem tudom megenni a paprikás krumplit, mert a nagymamám az úgy halt meg, hogy a paprikás krumplit ette, megakadt a torkán és meghalt, akkor én lehet, hogy megkérdeztem volna tőled, és a túrós csuszát szereted? Tehát elment volna mellettem a nagymamádnak a tragédiája. miközben riporter.
De hát azért legalább ételtárgykörben maradtál. Lehet. Tehát nem azt kérdezted, hogy és hogy sikerült az érettségie. Tehát,
azt hiszem az elején sem voltam ennyire oktondi, de elment mellettem nagyon sok téma. Tehát ezt például meg kellett tanulni, hogy a legfőbb ismérve szerintem egy riporternek az, hogy figyel. Én egy kérdést nem írok ma már föl, és már jó ideje nem írok föl.
Egyáltalán? Egyáltalán. Na de például a szavakon túlba. Ugye itt vannak ezek a mondatok, vagy igen, fél mondatok, vagy igen, két szavak, vagy nem tudom mi. Azt tudod, tehát a fejedben van?
Abszolút.
Nem mondod?
Hát ne viccelj.
De hogy jegyzed meg?
Erre van, szerintem egy nagyon jó memóriám van.
Hát tehát elképesztő memóriám
jó,
van.
Jó memóriám
hát én
van.
Színészként nagyon sokat kell gyakorolnom, hogy valamit megjegyezzek.
De ez rövid távú memória, Gábor. Tehát az, hogy csináltam a héten valakivel interjút, és mondjuk ez kedden volt, én csütörtökön már nem biztos, hogy meg tudom mondani, hogy hol született. De akkor az interjú előtt fölmondom az életrajzát. Beleásod magad.
Na de akkor az idő alatt, amíg mondjuk a szavakon túl vegyünk ezt, mert ez egy legalább konkrétum. Tehát tulajdonképpen egy-két-három napig készülsz rá, vagy meddig? Fél óráig, vagy hány
egy délelőtt.
Az elég.
Az elég, nekem elég. De ez hozzátartozik az, hogy Lehocki Mériam, kolléganőm, fantasztikus munkát végezve, mindent felderít, mindent elolvas, feldolgoz, én kapok egy nem ritkán 40-50-60 oldalas dokumentációt, idézetekkel, azért mi időközben összecsiszolódtunk, tudja, hogy mik azok a sarokpontok, amelyre én feltétlen kíváncsi vagyok, van, hogy én is adok ehhez forrásanyagot, elég nagy gyűjteményem van, még lehet, hogy én is kicsit kiegészítem a saját interjú gyűjteményemmel, megkapom ezt a 60 oldalt, én ezt átszűröm előző este, és délelőtt pedig szintetizálom mindezt tematikusan, és mint egy szivacs ezt magamévá teszem, de mondom, délutánra már nem biztos, hogy tudnék idézni. De akkor tudom, hogy a mese-mese-meskete az pontosan milyen életrajzi adatra utal, és annak a keletkezés történetét is el tudnám mondani helyetted, lévén, értem, hogy azért én akkor adekvát kérdést tegyek föl. De azt nem írom föl, hogy mi lesz a második kérdésem a mese-mese-mesketénél, még az elsőt se. Annyit írok oda, hogy mese-mese-meskete, zöld ing története. És én tudom, hogy a te zöld ingednek mi a története. Régen fölírtam. Hát az
jó, hát igen, ez azért ez egy képesség.
Arckép idején, az ugló tévés időszakot tekintve, amikor tele voltam kételyekkel, és tényleg abba akartam hagyni, akkor 6 napot biztos, hogy készültem egy interjúra.
Hát figyelj, én is szerintem körülbelül 6 napig készültem rá, összesen.
Jó ég.
De figyelj, de most, amikor meg rábögtél erre, még segítettél is az adat fölülről a harmadik, elve, hogy megtaláljam, hogy ez hol lehet, az egy feladat volt, és most, hogy úristen, hogy mi van ezzel kapcsolatban, mit lehet ezzel kapcsolatban, mit témát felhozni. Érted? Tehát nem az van, hogy jó, nem emlékszem pontosan, de valamit csinálok, hanem a legnagyobb, nem estem pánikba, mert egyrészt rendes volt ezzel a harmadikkal.
Mondjuk meglepett, hogy az emlékeim szerintre utal mindez, a kételj.
Igen.
Én nem erre számítottam, de ezért jó ez a formátum, és kiváltad magad.
De ez egy jó formátum szerintem, pont ezért. Mert
én szerettem.
Végül is ez,
én nagyon igen, szerettem.
Sokan szeretik. Már pont mondtam valakinek, hogy mit fogok csinálni, és teljesen elszomorodott, hogy meghallotta, hogy ez az
hogy
utolsó.
Hogy vége?
Igen, iszonyatosan szeretik az ember.
Ennek örülök.
Tényleg, hát ez most mindegy, most benyaltam egyet, de na, akkor...
Válasszak egyet?
Szerintem igen.
Megsüvegelendő.
Kérlek szépen.
Középtáj.
Igen. Hát igen, most tényleg egy olyan dolog jutott erről eszembe, ami tényleg megsüvegelendő, amit te milyen gyakran használsz, és nem szoktál belebakizni. De nehéz szó, megsüvegelendő. Nagyon nehéz szó. Na mindegy. Tehát ez a YouTube csatorna ötlet, megvalósítás és egyebek. Most hány ezer, 160 körül van a
következő? Feliratkozók? Igen, 160-170 ezer között.
Hát ez elképesztő. Sok, nem?
Sok.
55 millió kattintás, vagy mi?
Hát több, 60 valahány millió.
Hát ez sok.
Ez sok.
Nem?
Igen, szerintem is sok. Én ugye azt el szoktam mindig mondani, csak összehasonlítás véget, hogy amikor elkezdtük az Ugló TV-t, és elkezdtem föltöltögetni a YouTube videókat, akkor azt mondtam magamba, ha egyszer ennek a csatornának lesz 1 millió kattintása, tehát összesen, hát ott nem tudom, összeér a föld az éggel. Tehát az 1 millió az olyan beláthatatlannak tűnt, hát gondolhatod, mennyien nézték kezdetben, 242-en megnézték az interjút, aztán az szépen gyarapodott mindig.
Igen.
Tehát az 1 millió összérték kattintásba, az az Oscar díjjal volt egyenértékű. Most meg 2 millió kattintás van egy hónapban. Volt, amikor 3 is volt, nyilván nyáron egy picit ez csökken, május-június tájékán. De hát ebbe azért volt meló, 10-valahány év elég megfeszített munka. És az nyilván, én mindig ezt szoktam mondani, hogy azért a munkát nem lehet soha megspórolni. Tehát, hogyha valaki beleteszi a melót és csinálja, előbb-utóbb YouTube csatorna vonatkozásába is el tud jutni A-ból B-be.
Azon megdöbbentem most, hogy még így hozzátegyek valamit, hogy volt akkor rajtad, akkor még nem zakos voltál, hanem akkor volt rajtad egy ilyen furcsa, mi hogy hívják, ami a nyakadon volt? Ez egy gyöngy, vagy mi az?
Az egy lánc. Egy ilyen lánc, borzasztó. Egy
bőrlánc.
Bőrláncszerűség. Ott ütsz, erre szokták mondani, hogy ott ütsz, ahol a legjobban fáj. Tehát az valami borzasztó.
Az nagyon érdekes volt. Ugye egy ember ilyen következetesen azt mindig felveszi, azon csodálkoztam. Hát mi lehet ennek az emberek a fejében, hogy otthon ott nézi, mit vegyek fel.
És ez tűnik a legjobb megoldás. Milyen lehetett a több?
Ez csak egy volt, vagy több ilyen kis micsodás volt?
Ezek érdekes dolgok azért, hogy az ember erről meg van győződve, lebeszélhetetlenül. Tehát azért próbáltok engem erről eltéríteni sokan.
Ott ezek remek emberek lehettek, akik így biztattak téged. Miért nem mondták, hogy ezt hagyjad már ezt?
Volt, aki mondta. De hát nyilvánvalóan azt gondoltam, hogy ők nem értenek a divathoz. Tehát itt egy ember van, aki ért, az én vagyok. De elnéző vagyok azért ezzel, szerintem mindenkinek van egy fejlődés története. Nekem feltétlen van. Azért én 20 éves voltam akkor, ezért se szerettem visszanézni. Tehát látok egy, mindegy, engedjük is el, nagyon rossz öltözetű, az egész, nem tudom, miért hittem benne, valószínűleg ez valami fajta eredeti eskedés volt, tehát ez abból fakad, amit elkezdtem mondani, hogy én nagyon azt gondoltam, hogy nekem itt ki kell tűnni, meg kell ragadnom, azt lássa a mindenkori néző, hogy ezt a gyereket, ezt én nem felejtem el, és lehet, hogy ez egy ilyen túlkapása volt ennek a történetnek, hát az akkóim is borzasztóak voltak.
Hát meg ilyen izét, ilyen bőr, akkor bőr, műbőr volt, vagy ez
hát
rendes
műbőr, hát borzalmas. Műbőr,
de most mint a kezdené visszatérni a bőrhöz.
Most
láttalak bőrben.
Igen, nekem korszakaim vannak öltözékben is, tehát volt ez az időszak, amit te mondasz, aztán egy csapásra ez elmúlt, és elkezdtem elegánsan öltözködni, és nagyon megszerettem. Ez olyan 2013-14, és inges voltam, én nem tudom hány ingem volt, szerintem 40 vagy 50. Volt ez a díszsebkendős korszakom. Ez a cselédandalító tíz zsebkendő.
Így hívod, vagy hívtam, ezt még otthonról hoztad?
Nem, ezt én így hívom, nem kis iróniával.
Azt éreztem benne, de mégis valahonnan összeállt ez a mondat.
De nekem ez nagyon tetszett, ez a kis kibudjanó ilyen színes történet. Nyilván egy kicsit pozőrkedésnek tűnt 29-30 évesen, de én nem veszek föl olyat, amit nem érzek aktuálisan önazonosnak. Tehát ebben semmi modorosság nem volt akkor már az én részemről.
És mi lett az ingekkel?
Fölvettem többször fehér inget, vagy fehér pólót, ami szerintem fiatalosabb is egy picit, úgy eluntam szerintem az ingeket, ezt a sok szép ilyen márkás, de nagyon konzervatív inget, és nagyon megdicsérték a pólót. Például a te egyik fiatal kolléganőd is. És akkor ugye gondolkoztam, hogy hajaj, és akkor azt mondtam magamban, hogy hát azért ők értenek hozzá, és most már ne legyek én az, aki voltam 15 évvel ezelőtt, akinek mondták, hogy az a Juju nyoklánc az nem az igazi, de én azt gondoltam, hogy mégis.
Ez a neve, hogy Juju?
Én így hívtam ezt is. Nem, borzasztó, tehát ez ilyen fagyöngy.
Igen.
Nyaklánc, ízléstelen, olcsó, ócska, gagyi, és mégis ott virított a nyakamon. Aztán attól is megszabadultam.
Na de én úgy kérdeztem, hogy az ingekkel, hogy mit csináltál az ingekkel?
Megvannak. Bármikor tudom mozgósítani, persze, ugyanúgy ott sorakozik a
garderobomba. Szóval nem az van, hogy odaadtad szegényeknek?
Nem. Vagy, még jók azok az ingek, lehet, hogy egyszer oda fogom adni, de nem. Szerintem korszakaim vannak, és akkor úgy elunok valamit, műsorokkal is így szokott ez lenni, és akkor már azt érzem, hogy nem biztos, hogy nekem ez kellene
csinálni. De nálad, hogy mekkora garderobod van neked?
Nem, olyan nagy azért nincs, ennek mondjuk a fele. Ennek a stúdió.
Aha, és ez rendesen ki van találva, vagy ez egy szekrény, vagy három szekrény, vagy egy külön helyiség?
Ez egy külön kis helyiség, igen. Tehát ahol ott, részén ott sorakoznak. Így van, a másik oldalon pedig az inget.
Hány zakód meg volt?
Hát van, sok, 30 biztos.
És hány inged?
Hát szerintem 40-50 lehet. Selejtezem azért időnként, de szerintem 40 fölött van.
Alsó nemű?
Hát abból sok van. Sok legalább van. Legalább egy 50.
Képzeld, valahol olvastam még annak idején, hogy a Beckham például egyszer vett fel egy alsó neműt. Tehát
már úgy, hogy nem
fölvette és kidobta. Tehát nem semmi mosás.
De nem akart ugye mosni? Vagy
nem
mi?
Tudom. Vagy azt gondolta, hogy ő ezt megteheti, vagy ilyen gazdag.
Hát azért nekem nincs 365 egy évben, nekem vetésforgó van azért. Tehát azért.
És te magad mosol magadra, vagy pedig van erre egy személyzet, vagy elviszed a mosodába.
Van segítségem. Nem vagyok egy nagy mosó.
Ez még nem kerültünk bele a bulvárba.
Nem.
Na jó, oké.
Okay. Van segítségem, nem én vagyok a legnagyobb. Jó. Nagy magyar mosó.
Tehát nem is tereged.
Hát nem.
Vasalni egyáltalán nem vasalsz.
Nagyon-nagyon nagy baj esetén volt már olyan.
Tehát van otthon vasalód, vasalódeszkád
van. Van, minden van, de ez igyekszem nem én nyélbe ütni, de vannak, hogy szokták ezt mondani, vészhelyzetek.
Igen.
És többek közt ez az egyik oka annak, hogy az ember nem szeretik, ha azt mondom, hogy az ember én. Igen.
Én. Más is mondja?
Mondták,
hogy ezt. Minden lesz egy ilyen, vagy igen? Van egy ilyen, igen.
Tehát, hogy általánosan fejezem
igen, ki magam. Sőt, rákényszeríted az alanyt az általánosságra. Végre azt mondja, hogy én, és képes vagy a következő kérdésben azt mondani, hogy az ember kérdezett tőle. Pedig ő most már beletévedt az őszintességbe.
Ez rossz szokásom, ezen nagyon próbálok.
És az illető boldogan belemegy az általánosba. Tehát olyan, hogy most mondok egy példát. Mondjuk beszélgetsz egy gyilkossal. És azt mondja, ott voltak és megfogtam és beledöftem a hasába. És erre azt kérdezed. Ilyenkor az ember nem tudja megállni, hogy megfogja a kést. Bocsánat.
Hoppá! Na tessék, ez benne hagyjuk.
Jó, lebuktam. Oké, de ez nem baj. Végül is előfordul, de hát értett valami. Vannak helyzetek, amikor az ember, de nem feltétlen kell az embert behozni.
Igen, teljesen igazad. A haragszom is magamra. Erre szoktam haragudni, meg a hümmögésre.
A hümmögés az a másik, az is föl van írva, mindegy. A hümmögésben az az érdekes, hogy 23-ban, tehát egy évvel ezelőtt körülbelül, nem tudom, a hónap, azt mondtad, hogy elkezdtél hümmögni, ez zavar, és ezen most megpróbálsz változtatni. És hát kérlek szépen, nem állítom hónapra pontosan, de 2024 áprilisában még bőven hümmögtél.
Ez baj.
Tehát érted, tehát tulajdonképpen te, aki tehát dolgozol magadon, meg nem tudom, micsoda, de az a hümmögésben tudod, mi a legzavaróbb, hogy a legnagyobb közhelyekre is képes vagy hümmögni. Tehát akkor, amikor az ember azt mondja, hogy az élet szép, és Ez nagyon vicces. Isten is vágott ki. Okay. 2023-ban már feltűnt, hogy azt mondtad, hogy és még 24-ben is benne hagyott.
Tudod, mi a nagyobb vicces, baj? Színházban is csinálom.
Tényleg?
De rám szoktak, azt képzeld el. És én addig azt hittem, hogy ez egy nagyon jó pofa dolog. Aha. De rájöttem, a környezetem azért szembesített ezzel, hogy Endre, ez egyáltalán nem jó. Tehát például nálatok megnéztem az embertragot,
igen.
Hát azt nagyon röstellem. És mondott a Bezerédi valamit, amit én megértettem életemben először. Aha. Az ember tragédiával. Igen. Ugye ez egy másfajta értelmezés, igen. Korszerűbb is, máshol igen. Helyeződnek igen. Hangsúlyok. Síri csend, erre én. Rám nézett két igen. Sor, azt hittem, hogy elsőjének. Tehát annyira magával vitt ez igen. A mondandó, miközben én erre nagyon ugrok színházba. Tehát ha valamit gyűlölök színházba, amikor kommentálják a nézők, hogy meg fogja neki mondani. Nagyon szeretik.
Igen, igen.
Nagyon helyes, egy lesz ebben, most lesz gyerekem, igen, majd figyelj. És ezt meg tudok hallni, mert én szeretnék koncentrálni. Igen. És kiderült, hogy én ugyanezt csinálom, csak nem beszélgetek, hanem hümmögök. És igazad van, nem kell farrengető igazság igen, elhangozzék. Az élet szép, igen. És azt tudom mondani, hogy De most ünnepélyesen megígérem, hogy a következő pláne, formátumnál...
Most nem lesz több szavakon túl, nem most lehet, hogy meg fogod állni.
Már igyekszem. Ugyanis amikor én szkriptelem, ugye én magam szkriptelem a beszélgetéseket, és fülessel szoktam általában, és nagyon tud bosszantani, hogy mi a túrónak kellett neked most egyet hümmögni, amikor ráadásul sem indokoltsága nincs, dramaturgiailag kivesz téged is hallgatóként is az egész beszélgetés hangulatából, szóval nagyon zavaró. Ez az egyik, mondom, amiért nagyon tudok magamra ragódni, de így most mindenki előtt szemesítettek vele, oda fogok rá figyelni.
De hát ez csodálatos dolog tulajdonképpen, mert ez azt jelenti, hogy most nem sértődtél meg egyáltalán, nekem is szoktál.
Nem,
egyébként ugye mi viszonylag tartjuk a kapcsolatot, és néha teszek kritikai megjegyzéseket, egyszer se éreztem, hogy megsértődtél volna, tehát ez szerintem egy záloga tulajdonképpen annak, hogy még azért messze vagy a rutintól, a kiégéstől, egyebektől, mert mint aki még tanulni akar, nagyon vagy még érzi, hogy tud magán dolgozni, a végül is egy nagyszerű dolog, hogy egy olyan szakmában gyakorlod magad, ahol az ember állandóan az ember, egy esetben te. De azért ezt most általában is akarom mondani, hogy általában az embernek is, nem csak neked, az egy fontos dolog, hogy egy olyan dolgot csinál, amiben évről évre fejlődni tud, vagy tud magának olyan feladatokat adni, amitől ő jobb lesz, vagy minőségibb lesz, stb. Tehát némileg szándékosan akartam általánosba fordítani ezt a dolgot, csak inkább vigasztalni akarlak, hogy még messze vagy talán attól, hogy bajba legyél ilyen szempontból. De akkor mondjál valami más, remélem, hogy nem a hümketés lesz.
Szoktam volt mondani.
Tudtam, hogy ezt fogod, vagy éreztem, mert azt gondoltam, hogy ez valami olyasmi lesz, majd azt hiszed, hogy ez valami olyasmi lesz, amiről már szó volt, de nem. Kérlek szépen, szoktad volt mondani, hogy benned nagy szemérmesség van.
Igen.
És ez a paródiáiddal kapcsolatosan, ne féljél, tehát nem arra fogok kiukadni, hogy mindenáron rá akarok venni valamire. De nagyon érdekes benned, hogy egyrészt nem mész bele ezekbe a csapdákba, amikor valaki arra terel téged, hogy hiszen nagyon tényleg van jövőd ebből a szempontból szerintem, hogy nagyon jól tudsz megtévesztésig, jól tudsz utánozni embereket, ismert embereket, bizonyos alkohol mennyiség után. De ugye hogy lehet az, hogy te ezt ennyire szenvedélyesen és kategorikusan tudod kijelenteni, és ugyanakkor néha vannak vendégeid, akár a szavakon túl, de a világ találkozóban is volt ilyen, emlékszem, amikor mégis ráveszel egy embert arra, hogy ugyan, ha már itt van, mondjon el egy verset, mondjuk. Hogy ez nem olyan, érted? Tehát, hogyha ha az illető, mondjuk egy színész idejön, az valószínűleg nem azért, bár vannak olyan színészek, akik tényleg felugranak az asztal tetejére, és azonnal produkálják.
A beszélgetés magukat. Tulajdonképpen fölösleges. Azért, igen, hogy verset
azért
mondjon.
Hogy verset mondjon. De hogy akkor miért gondolod, de most ez olyan, mint hogyha én itten kritizálnálak téged, csak egyszerűen kíváncsi vagyok, hogy mi lehet a te fejedben, hogy mégis azt gondolod egy szerencsétlen színészről, aki ott adja ki magát neked, próbál őszintének látszani, vagy egyáltalán nem, vagy csak kisiklik, és egyszer csak te ráveszed arra, hogy mondjon el egy verset.
Hát egyfelől teljesen igazad van, ez a kettős mérce klasszikus esete. Igen. Tehát az enyém egy hálásabb, a saját szempontomból egy hálásabb és önzőbb szerep, vissza is élek ilyen értelemben a szerepbéli különbséggel. De azért hagyj védjem meg magam, ő már mondott körülbelül 40 ezerszer verset. Tehát róla ez egy köztudomású, a munkája részeként elkönyvelt tulajdonság, adottság, és rajta van az a pecsét, hogy ő ezt jól csinálja. Az én esetemben ez egy, nem is tudom, minek nevezzem, egy hobbiból fakadó, baráti szórakoztatásra föntartott ilyen vagy olyan képesség, amelyet kétségkívül társaságban szoktam alkalmazni, nem feltétlen kakaó ivás után. Tehát én rólam nem az a magától értetődő nyilvánvalóság vagy tulajdonság, hogy én hangokat utánzok. Ráadásul nekem nem része, nem involvált része a munkámnak, a tevékenységemnek, a nyilvánosságban betöltött szerepemnek. Tehát az, hogy én történetesen, ez olyan, mint ha azt mondanám, hogy nem tudom, tudom mozgatni a szemgolyómat külön-külön. Tehát, hogy ne menjünk bele egyéb minden képességbe. Tehát, hogy azt vásárinak érezném, hogy azt mondanák, hogy na, Endre, igaz, hogy meg tudod nyalni az orrod, akkor csináld. Nem biztos, hogy nekiállnék. De az ő esetében Kossuth díjjal kitüntetett színészként mindenki valahogy azért elismerően gondol arra. Tehát az, hogy például Molnár Piroskát rábírtam arra, hogy mondani egy verset, hát szenzációs volt. Tehát nem hoztam nehéz helyzetbe, hisz hát elképesztő jó mondott verset. Csúlya Imre is. Az meg, hogy én mutassak egy paródiát valamelyik ilyen-olyan személyiséggel kapcsolatban, én nem gondolnám adekvátnak, vagy a lényegét pontosan tükrözőnek, de így van, én szerintem egy szemérmes ember vagyok. Majdnem mindenkit annak tartok, aki a nyilvánosságban ilyen-olyan szerepet betölt. Lehet, hogy ezt kompenzálja valamennyire, amit én azért hangsúlyoznék, a szemérmesség nem egyenlő a szégyenlősséggel, vagy a prüdériával. Tehát a szemérmesség az egy egészen másfajta dolog, kevésbé szeret például a nyilvánosság előtt, vagy könnyedén nem is nagyon tud magáról beszélni. Ez egy zárkózottságnak egy neme. De ez nem azt jelenti, hogy például a baráti társaságban ő bezárkózik, és ne beszélne egyébként szívesen a magánéletéről vagy az életéről. Ez veled is megtörténik, hányszor beszélgettünk, és nem hiszem, hogy ott például azt mondom, hogy én csak kérdezni szeretek, teljes értékű valomástevőként vagyok jelen. A baráti társaság minden tagjával egyenértékűen. Gondolom én, vagy legalábbis ezt remélem.
Igen, csak az az érdekes benne, hogy miközben, jó, persze, értem, tehát ennek a logikáját értem, én mint, de lehet, hogy azért, mert ez a mesterségem egy része, hogy színész vagyok, azt gondolom, hogy miért kell egy színészt rávenni arra, hogy egy ilyen típusú műsorban, tehát nem úgy van, hogy bejött valahova
szerepelni,
hanem vallani jött be, nem szerepelni jött be, nem verset mondani jött be, nem tudom mit mondani jött be, és hogy ott azt érzed, hogy na most már az lenne a jó, tehát hogy mi vezeti azt az embert, aki te vagy ez esetben.
Embert.
Igen, de téged, jó, akkor téged mi vezet, csak nem akarok úgy tűnni, mintha bántanál.
Tudom, hogy
tehát,
nem bántasz.
Hogy miért gondolod azt, hogy lehet, hogy az, nem volt jó ez a beszélgetés most. Föl kéne dobni, biztos pont valami jó verset.
Egy anyátyókja mindig jól jön.
Mindig jól jön, hát csak el tudom mondani, jól egy verset beteszem a végére, és az jó lesz.
De én összesen a szavakon túlva szerintem 4 ilyen esetre emlékszem.
Hát az elég szép már a 100-ból.
Molnár Piroska, Mucsi Zoltán a saját novelláját olvasta föl, Koltai Róbert és Csúlya Imre. Én nem tudnék most hirtelen többet.
A világtalálkozóban Bezerédi mondotta a Potyondi Ebitelinának egy verset.
Megrázóan szép volt, emlékeim szerint.
De mi abban a megrázó? Az a megrázó, hogy te rávetted, hogy mondjon egy verset, ilyen közel van, és tényleg látod, hogy mondja.
Vagy nem mi? Tudom. Ez érted, lehet, hogy a te aspektusodból, hogy az aspektusod is megidézzük, hogy azért te kollégaként, szakértőként, rendezőként, hogy neked érthető módon van ezzel kapcsolatban valami a verziót. Nekem, aki nagy színházrajongó vagyok, és a színészek tudása előtt rendszeresen meghajlok, azt is mondanám, hogy megsüvegelendőnek tartom, hogy nekem nyilván egy nagyobb élmény látni ezt közelről, akár egy átlényegülést, és ezt azért mondjuk el a nézőknek, a hallgatóknak, hogy az egészen hajmeresztő, ahogy például a Molnár Piroska lényegült, vagy a Csúlya.
Persze.
Tehát amikor mondtam a Csúlyának, vágott egy grimaszt, hogy mikre nem vesz rá, és elmondott egy olyan verset, hogy így ültem utána.
Igen.
Tehát ez nekünk valami.
Igen.
Nektek meg valószínűleg a kis ujjatokban
van. Sokkal érdekesebb lenne, ha előadnál valami paródiát. Nem akarom, Isten ments, teljesen elfogadható, és ezt abba is hagynám. Tulajdonképpen az volt az érdekes, egyszer voltunk egy társaságban, ahol így úgy amúgy voltunk együtt, és valamit meséltél, elég jól meséltél valamit, és hirtelen azonossá váltál azzal az emberrel, akivel te éppen akkor beszéltél, és hirtelen az ő hangján szólaltál meg. Nem parodizáltad, hanem egyszerűen egy sztoriba belesétáltál úgy, hogy ez. És azok az emberek, akik addig, most egész őszintén, szóval nem voltak mind elragadtatva tőled. Tehát nem az volt a szituáció, hogy ott vagy köztük, mint a híres és elismert és népszerű riporter, hanem ott van valaki, aki van, aki nagyon bírta egy-egy beszélgetésedet, van, akinek volt rólad valami más véleménye, meg nem tudom, mit gondolt, vagy csak nem is foglalkoztat, vagy nem, és amikor ezt a hangot meghallottad, aki nem te voltál, akkor hirtelen csönd lett, és egy olyan típusú figyelem szegeződött rád, amit addig ott annál az asztaltársaságnál senki nem ért el. És az ott nem egy megszerkesztett, nem egy konstruált valami volt, hanem hirtelen az élet oda úgy tört be, hogy ott valakik megsüvegelték azt a valamit, amit ott egy pillanat alatt produkáltál, és nem is nevetést fakasztott ez, tehát nem egy olcsó dolog volt, hanem te valamit elmesél, még csak azt sem mondom, hogy sztori volt, valami igazság mentén, valamit magadról és abból a szituációból akartál ábrázolni, és hirtelen vagy az elfogyasztott kakaó, vagy nem kakaó mennyiség hatására, de mégiscsak beleszaladtál valamibe, és még azt is, szerintem még arra se figyeltél, hogy ezt hányan hallják.
Nem.
Még az is lehet, hogy azt gondoltad, hogy ott viszonylag szűkebben vagyunk, és valamit el akartál mondani. Minden esetre a figyelem olyan módon szegeződött rád, ahogy hiába ültél ott, és mondtál ilyen-olyan, amolyan dolgokat, és szóltál bele, vagy vitatkoztál, vagy helyeseltél, vagy nem hümgettél, akár bármire, de ott hirtelen egy egészen más minőséget értél el mások fülében, vagy szemében, vagy nem tudom, hogy mondja. Hát ezt csak így hozzáfűztem, hogy hadd legyen egy kis kenegetés erről az oldalról.
Igen, de szerintem ehhez azért kell az is, hogy én ezt ne produkcióként fogjam föl, és ennek ez a kulcsa.
Igen.
Tehát amikor már ott ülünk x órája, azt érzem, hogy ebben a társaságban én involválódtam, itt már elfogadnak így úgy, amúgy nem idegen testként mozdok, azért mondjuk el, hogy ez már jó pár órával azután történt, hogy mi leültünk 3 óra, 4 óra, 5-6 óra is eltelt már, ennek minden mellék körülményeivel együtt, és szerintem én már feloldódtam annyira, hogy mintha csak neked csinálnám, és egy történetet mesélnék, a többi 6-7-8 ember
előtt. De volt erre antennát, hogy mások is ezt figyelik?
Azt láttam.
De nem akkor, amikor már figyelték? Tehát azért csináltad, hogy figyeljenek? Hát ezt mondom, az érdekes benne, ezt mondom a minőségnek, hogy nem az volt a szám, nem szerepelni akartál.
És te látja, lelkem, nem.
Érted? Tehát ez,
de azt fölismertem én is. Tehát volt olyan igen éles magyar színész, aki nézett balra, és egyszer csak...
Igen.
És láttam a döbbenetet.
Igen.
Hogy itt valami történt.
Igen.
És nyilván én is megrészegültem annak a sikerétől. Mondj, tegyük hozzá, hogy azért, hogy észrevettem én ezt, és...
Rémülten nem hagytad abban.
Tehát, hogy ezt mennyire éleztétek, nem tudom, de ott elég hosszan magamhoz ragadtam a szót.
Igen, kétségtelen.
De ezt köszönöm, ez nagyon jól esett.
Na, hát már megérte bejönni. Köszönöm. Na, még azért nézzünk még valamit.
Nézzünk
még valami érdekes. Annyi minden van még.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl, amelyben Máté Gábor kérdezi Kadarkai Endrét. Akkor választok egy utolsót, ugye?
Igen.
Akkor legyen a nagyjából egészében.
Oké. Na, megfigyeltem, készültem, tehát tudod.
Verset kell mondanom?
Nem, hanem készültem, és nézegettem mindenfélét, és úgy vettem észre, hogy nem, tehát ugye különbözni akartam elsősorban más veled készült interjúktól, mert általában mindig ugyanazokat mondtad el.
Igen.
Úgyhogy ezt mondom. Viszont volt egy műsor a VMM-ben, amit a Gyárfás Dorka csinált veled, és ott teljesen váratlan egyszer csak föloldódtál, mert rákényszerültél arra, hogy most nem úgy kell válaszolnod, mint amit szoktál, hanem van ez a párbaállítás.
Igen.
Tudod, hogy döntsél, hogy ez vagy ez, és egy párat összeírtam.
Te jó is.
És már jó, hogy ezt reagálod. Tehát, hogy, és néha ki lehetett, tehát válaszolj, és hol elfogadjuk, hol nem, ha úgy érzed, hogy ki akarod egészíteni, akkor egész is ki. Semmi vesz, de ne féljél.
Nem.
Szerintem inkább mulatságos, mint azért. Tehát kérlek szépen. Kutya vagy macska?
Kutya, egyértelműen.
Egyértelműen kutya. A macskát nem bírod?
Nem.
És nem félsz attól, hogy most a rajongóid, macska tulajdonos rajongóid hirtelen kiiratkoznak?
Hat évet éltem együtt egy macskával. Nem. Én nem vagyok nagy macska barát. Tehát
de gyerekkorod?
Nem, már felnőtt életem, rám kényszerített módon. Nem saját akaratomból ezt tegyük hozzá. Azt a macskát én annyira nem szerettem.
De hát egyáltalán általában a macskát láttad benne, vagy az embert, vagy a macskát?
Elkényeztetett, hízelkedő, manipulatív macska volt, és voltak időszakok, mikor az én felelősségem volt, hogy ő életben marad-e, vagy sem. Életben maradt, ezt tegyük hozzá, tehát vajszívem van, de nem lettem egy beszélhetetlen barátja a macskáknak. A kutyákat sokkal jobban szerettem.
Köszönöm. Akkor kolibri vagy pelikán?
Hát egyik se. Ugyanolyan távol áll tőle mind a kettő, mint amennyire közel.
Tehát mindegy az, hogy az egyik csúnya, a másik inkább szép. Ez se zavar.
Egyiket
se. Nem befolyásol a szépség.
Nem.
A madár fügy se, vagy semmi ilyesmi.
Nem. Lehet, hogy megint csalódást fogok okozni. Nem vagyok az a típus, aki föl kell valahol vidéken, és könybelábat szemmel húzza szét a függönyt, és azt mondja, hogy madár csicsenk, és nem.
Ez nem vagy, oké.
Még már láttam embert, akiben megváltozott mindez a természethez való viszony.
Én majdnem így vagyok vele. Képzeld el, hogy rám a madár csicsergés nagyon kedvezően hat.
De régen te is úgy voltál, mint én?
Észre se vettem, hogy
csicsergés. Én se veszem észre. Idegesíteni nem idegesít, ezt hozzáteszem, tehát nem az van, hogy légpuskával szaladgálok a fák között, hogy elcsendesítsem ezt az ajt, de hát nem életem legkedvesebb hangja, hogyha meghallom.
Oké. Kardigán vagy pulóver?
Egyik se. Zakó.
Zakó.
De inkább pulóver. Nem vagyok kardigános egyáltalán.
Sapka vagy kalap?
Hát egyik se. Nem is hordok sapkát, se kalapot. Télen se.
De nem fázik a fejed?
Annyira nem, hogy hordjak. Ahogy vagy a pszichológusok mondják, nem, hát az jó néznék ki benne. Addig nagy csoda lenne.
Amit mondanak a pszichológusok.
Hogy van egy szenvedésnyomás, amikor az ember már ugye megteszi azt, amit egyébként nem biztos, hogy megtenne normál klíma kapcsán és annak keretében. Valószínű, hogy azért Oroszországban föltennék egy sapkát. Itt még nem kényszerített rá, szerintem 20 éve nem volt rajtam sapka.
De gyerekkorodban
nyilván rengeteg.
Szüleid mit adtak
rá? Persze, rengeteg sapkát volt, igen.
Kötött sapkát, svájci sapkát, mi
svájci, jártál? Nem adod, svájci sapkát. Csinos lettem volna benne 6 évesen, úgy megyek az iskolába, kötött sapkát.
Nekem volt svájci sapkám, 6-7 évesen.
Ne hülyeskedj.
Persze, hát azt kaptam, az volt otthon. Hát miért? Mi a baj a svájci
sapkával? De kisgyereken azért?
Hát persze. Furán. Talán van is olyan kép rólam, gyerekkori kép. Ő ott vagyok egy svájci sapkában, a műegyetem előtt.
Nem látom magam.
Hát
magam
azt se látod magad előtt, hogy milyen voltam a TTS korban. De a tessék, busz vagy villamos?
Teljesen mindegy. Mind a kettőt szeretem, busz.
De jársz ezekkel?
Abszolút. Nem csak taxival? Tényleg? Sokat tömeg
nem csak taxival jársz?
Sokat taxizom, és én sokat tömegközlekezem.
Én azt hittem, hogy
mindent?
Hogy te csak taxival jársz.
Hát annyi nincs azért, hogy ezt úgy bírjam anyagilag. Tömegközlekedem, de sokat taxizom is. Persze. Semmi baj nincs a tömegközlekedéssel. Tehát én nem is nagyon értem, amikor emberek arról beszélnek, hogy hát ő nem száll föl. Miért nem szállna föl? Igen. Nagyon jól lehet közlekedni.
Igen, szerintem is egyetértek.
Gyors, egyébként egész jó az egésznek a, hogy szokták ezt mondani, szervezettsége.
Szerintem ülni egy dugóba, jó.
Hát szóval igen, az igen. Nagyon nem az én világom, türelmetlen ember lévén.
A roller vagy bicikli?
Hát úgy vagyok ezzel, mint a madárfüttyel. De ha már választani kell, akkor legyen bicikli. Nem látom magam rollerezni.
De volt biciklid?
Volt.
Gyerekkoromban?
És bicikliztem is.
Ügyesen biciklisztél?
Hát azért ügyesnek nem nevezném magam, de eljutottam A-ból B-be, de nagy örömet nem okozott.
De mert féltél rajta, nem. Vagy bizonytalanná tesz? Nem tudsz egyensúlyozni?
De nem élvezem.
De hát miért nem?
Nem tudom.
Egészséges.
Gyalogolni szeretek, de hogy fölpattanjak egy bringára, és akkor azt mondjam, hogy utcú neki.
De a jogosítványod van-e?
Nincs.
De miért nincs?
Nincs. Attól félek például. Én levezettem, 18 évesen én levezettem a teljes rám szabott óraszámot. Én szerintem meg is lett volna a jogosítvány, de akkor volt a riporter kerestetük. És hát egy fiatal, délibábos gondolkodású fiatalembert megszédített ennek a mákonya, és azt gondoltam, hogy majd, meg hát nincs nekem erre most szükségem, nagyképű öntelt gondolkodás nyomán, és kifutottam az időből, de ha végig akarom ezt pszichologizálni, és meg akarom tudni ennek a valódi indítókát, akkor szerintem én féltem. Olyan örömet nem okozott, mint nagyon sokaknak, hogy akkor beülnek, és akkor mennek. Az autók engem egyáltalán nem érdekeltek. Tehát gyerekkoromban katonáztam, meg közvetítettem foci meccseket. De az autó, vagy ez a matchbox, ez teljesen kimaradt. Tehát az indiánok lövöldöznek a cowboyokkal ötélesen, ezt nagyon szerettem, vagy a G.I. Joe, meg a foci közvetítés, tehát ezek a fiús dolgok, vagy focizni, nagyon szerettem.
Szekér vagy lóhát?
Hát szekér. Hát, ha fölvesz.
Igen, hát, ha megáll.
Hát, ha megáll, és vegyem észre, hogy mindig ezt szoktam mondani, hogy jön a szekér,
az jön.
Vegyem észre, szálljak fel rá, és legyen bátorságom.
Így van. Utolsó. Fogorvos vagy urológus?
Hát, mind a madárcsicsergés.
Hát, a muszáj válaszolni.
Hát, akkor inkább fogorvos.
Jók a fogaid egyébként? Meg vagy vele elég?
Nem.
Tehát volt vele szenvedésed.
Nem volt szenvedésem, de lesz vele szenvedésem. Tehát amióta kávézom, ez nálam egy ilyen 4-5 évvel ezelőtt, én egyáltalán nem ittam kávét, de egyáltalán nem ittam kávét, és 2019-20-ba kezdtem el kávét inni, és egyre több kávét iszom, azt látom, hogy roncsolja a fogakat. Tehát,
képzeld, én már 2,5 éves korom óta kávézom.
Két és...
Képzeld el.
Usankával, vagy nem usankával.
A szülői hülyeség.
Svájci sapkával.
Ezért hozták, ezért kis kávé, beletettek cukrot, odaadták a számba, és gyakorlatilag azóta elválaszthatatlan jó barátok vagyunk a kávéval. Ilyen baromság.
2,5 évesen.
2,5 évesen.
Hát nálam meg 35 évesen jött el a kávé.
Azt hiszem, jobban jártál.
Hát, majd a fogorvos megmondja. Hát Gábor, okay. Szerintem... Én jót, nagyon jót, okay. Érzem, hogy nagyon jót beszélgettünk.
Hát szerintem jót beszélgettünk, majd a kiderül.
Kiderül?
Igen, majd biztos írják hát a nézők. Vagy hallgatók, és majd az lesz, hogy fölrólják neked, hogy miért nem a Pogány Jutka kérdezett téged. Ez lesz.
Nem hiszem, hogy ez lesz. A... Neked ez a félelmet.
Nem félelem, ezeket ismerem. Ezeket a reakciókat.
Majd megvédelek.
Úgy védj meg, de mindegy, nem érdekel egyébként, csak viccesen mondom, hogy az lesz. Hát azért jobb lett volna a Pogány Judit kérdezni. Pogány Judit 3.
4.
Jön már 4.
Már 3-szor volt.
Nem, 3 volt. Bocsánat. Akkor egyről lemaradtam.
Jó volt ez így. Köszönöm, hogy itt voltál.
Oké. Okay.
Ez volt a mai Szavakon túl, amelyben Máté Gábor kérdéseire válaszoltam. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében is köszönöm Leocki Míriam, Rózsehegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Most elmegyünk egy kiadós nyári szünetre, addig a műsor emlékezetes részeiből hallhatnak egy ismétlő válogatást. Találkozunk szeptemberben, immár egy vadonatúj sorozattal, itt, a Klubrádióban. Mindenkinek kellemes nyarat, viszont hallásra!